kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A 7 futamosra tervezett idei Rally UB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a Zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő, őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, szeretlek, kezdhetünk újat.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégeink a lélekhangolóban Drenyovszky Péter közgazdász és felesége Kinga, aki a református oktatási szolgálat munkatársa, hittanoktató. Összefonódó útjaikról, elődökről és örökségről is beszélgetünk velük a következő fél órában. Tartsanak ma is velünk!
És bármi ér ma, bármit rejt az út előtte. Majd zengek este, és majd hálával.
Köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Drenyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket. Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát, illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én. Aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott benneteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok olyan közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide, és mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se esett le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozás, ahogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végül is így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galata levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem. Megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.
Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga.
Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül, sokba éri az igazat. De valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak, ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket, hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
Titeket sokszor látni közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek, ez gördülékenyen ment, mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban. Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral, a táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
Ez alatt mit értesz? Mert talán nem minden hallgató tudja mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt is közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk. Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
Mindenesetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még 2 nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.
És egy nap majd ez a test elgyengül, erőmmel hagy, s utam véget ér, a lelkem mégis téged áld vég nélkül. 10 000 évig, és mind örökké.
Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk. Ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek, és amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az ügyben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével, van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
Kinga, te a református egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. Gyerekek között szolgálsz a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy beleszoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem, és vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa, és én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb, kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor egy gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelki állapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.
Lélekhangoló.
Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szüleim nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgája ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik, mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
Tehát, ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszólja az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lelnének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogyha az övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal, így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat, ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott. És azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett, és nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak, és úgy nem lehet együtt élni.
Kedves hallgatóink, mai vendégeink Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. Beszélgetésünket megtalálhatják a Spotify-on is lélekhangoló podcastként, valamint az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján és honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak üzenhetnek a következő e-mail címre: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk. Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a karitatív munka örömeiről.
Prohászka Otokár püspök úr boldog avatása folyamatban van. Székesfehérvári megyés püspök volt. Az éhes voltam és ennem adtatokat. Ez a jézusi mondás, hogy lefordította nekünk. Nagyon jó. Gondolkodtam rajta, hogy ki kéne nyomtatni már valami jó nagy papíron, és kitenni minden templomba, hogy lássák az emberek, következőt mondja. Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja. S legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mi alatt mások lakmároznak. Senki, aki mezítelen, mi alatt másoknak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét, eloszlatni törekedjünk. Evangélium szelleme. Ezt is jelenti számunkra kihívás. Hogyan valósítsuk meg az evangéliumi szeretet parancsot? Hát a katolikus egyháznak van egy hivatalos segélyszervezete, a katolikus karitász, akik mi tesszük a jót. Az, hogy te most karitászosként, vagy adományozóként, vagy segítőként itt ülsz, ezt tudod, miért van? Mert megszólított téged az Isten. Nem úgy, hogy álmodba, mint Szent Józsefet, hogy jön egy angyal is, fölráz, és mondja neked, hogy üzenetem van hozzád, a te küldetésed az, hogy legyél karitászos. Ilyeneket mi nem hallunk, hanem nem tudod, hogy miért, de valami úgy téged belülről visz a segítő csapat felé. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először beléptél ebbe a közösségbe? Miért jöttél ide? Mások meg miért nem? Mert téged megszólított az Isten, terve van veled. Tudta, hogy te itt jó leszel. Hát az újkori karitász is így született meg. Lorenz Wertmann 1896-ban plébánosként a németországi Freiburgban megalapítja a karitásznak a szervezett közösségét a plébánián. Mert tudta, hogy sokan segítenek rászorulókon, de volt olyan rászoruló, akin 3-4 ember segített egymástól függetlenül, a másikkal meg nem segített senki. Ezért azt mondta, hogy hát testvérek, ez így nem jó. Hát szervezzük meg. Legyen egy közösség, mindenhol legyen egy utcaapostol, aki összeírja, hogy hol van rászoruló, és egy helyre gyűjtjük az adományokat, és onnét segítünk. Plébániai karitász azóta is ez a legjobb formája. És az egyházban a karitásznak a munkáját értékelik ám, ezt tudni kell. Tudjál róla, hogy a te munkád mennyire fontos. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy jogosan érdemelte ki a hívők és sok más ember megbecsülését és bizalmát szerte a világon a hit nagylelkű és következetes tanúságtételével, valamint a konkrét képességével, hogy megfeleljen a szegények szükségleteinek. Ezt mondja a karitászról. Ferenc pápa a következőt mondja, a karitász az egyház lényeges része, intézményesíti a szeretetet az egyházban. A karitász az egyház simogatása népének, az anyaszent egyház simogatása gyermekeinek, gyengétsége és közelsége. Ezt kell neked is tenni, amikor segítesz. Legyél simogatás, gyengétség, az egyháznak a közelsége. Ezt tesszük. Ez az, ami már összekeveredik, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében. De mi emberek vagyunk, drágáim, nem mindig sikerül. Nem a kudarc érdekel bennünket, hanem az, hogy haladunk tovább. Legközelebb jó lesz. Megbánom, Uram, most ne haragudj. Nem sikerült úgy segíteni, hogy te szerettél volna. Sajnálom, ez már elment. De legközelebb jobb lesz. Ez legyen az, ami bennünket is visz. Ugye a karitásznak a felépítés, ugye a legfontosabb az egyházban a plébániák, hiszen ott van Isten hívő népe, plébánia közösségében, amit összefog egy egyházmegye, egy püspök vezetésével, és az egyházmegye pedig a nemzeti egyház lesz, és utána pedig a világegyháznak a része. Tehát mi így vagyunk benne, a Szentatyának a Caritas Internationalisában, aztán a Caritas Európában, a püspöki konferenciának az országos karitászában, az Egri Egyházmegyében, és itt ebben az egyházközségben, ez nagyon fontos számunkra. 8 fő tevékenységi körünk van, ezt tudjátok nagyon jól, hogy a legfontosabb nekünk a család. Mert a boldog családokból lesz egy boldog nemzet és egy boldog egyház. Tegyétek boldoggá az embereket, mondja Erzsébet. Mit szeretnénk? Azt, hogy a családok legyenek boldogok, mert egy boldog családban lesz boldog új nemzedék, boldog gyermek. Legyen boldog benne a nagyszülő, legyen az édesapa, az édesanya, de vannak akadályok, amik megnehezítik az ő boldogságukat. Mi ezen próbálunk segíteni, ez a krízis segít. Megy az autó, belemegy egy kátyúba, teker a kerék, teker, ki kell szállni és tolni kell rajta egyet, de nem toljuk utána egész úton. Löktünk egyet a családnak a kocsiján. És tehát a családon segítünk, illetve azokon, akik a családban élnek, vagy a családból kikerülve élnek, sajátos helyzetben. Az időseken, a betegeken, a fogyatékkal élőkön, szenvedélybetegeken, hajléktalanokon, nemzeti kisebbségeken, menekülteken és katasztrófák áldozatain. Ez a 8 legfontosabb terület, ami lefedi a társadalmunkat. A magyarországi karitásznál ez egy nagyon fontos örökség, amit mi megkaptunk, hogy ez alapján tudjuk tenni a dolgunkat, és nálunk a 9. a közösségi élet, ahol lelkiséggel, közös feladatokkal tesszük a jót. És ezért nagyon fontos a csoportélet a plébánián. Érsek atya, dr. Ternyák Csaba érsek úr mondja nekünk, a karitász nem egy segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk. A szeretetet tettekkel és életük példájával kell hirdetni. Ezt mondja rólunk érsek úr. És a szíve közepébe hordja, tudom, mert hallottam tőle többször, a karitást bennünket. Az egri főegyház megye idén ebben az évben 70 millió forint értékkel segíti a szegényeket a karitászon keresztül. Tehát mi 70 millió forintot kapunk, hogy a hozzánk forduló szegényeken segítsünk. Ami nagyon fontos számára, például Egerbe hosszú évek óta már meleg ételt adunk, hogy aki, ez nem hajléktalan konyha, vannak nálunk olyan nyugdíjasok, akinek kicsi a nyugdíja, sok elmegy gyógyszerre, rezsire, és már nem üt ebédre, és eljön hozzánk is, és egy leves is második, egy étteremből rendeljük. És akkor, ezt is fontosnak tartja, az egyház megyénkben a ti étkezésetekkel együtt 7495 adagot osztottunk ki az elmúlt esztendőben. Karitász a plébánián nagyon fontos, hogy a plébánossal együttműködve és az egyházi Karitász megyei központtal együttműködve tegyük a dolgunkat, mert itt tudunk összefogni. És arra a problémára, amivel szembesülünk, hogy néha olyan feladatot kapunk a Karitászban, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Kicsit lázadunk, uram, ezt miért ide küldted, miért nem máshová? Ezzel az ő problémájával. Én Karitász igazgatóként néha hetente többször beleszaladok ebbe. És mindig előről kezdem, hogy néha mondom, uram, ezt nem tudom megoldani. Képtelenség. És utána jön az, hogy hé, ha nem megy, dob föl vissza az égbe. És földobom. És ezt megcsináltam, pár másodperc múlva jön a megoldás, tudjátok? Tehát a gondviselés a mi oldalunkon is van, nekünk is segíteni. A plébániai közösség nagyon fontos, mert ahol jó a közösség, ott jól megy minden, még a munka is, mondja Szent Ágoston. Ezért nagyon fontos a szolgáló szeretethez a lelkiség, fontos a szakmai alapon végzett karitász munka, a karitász előírásai azok nem merev szabályok, hanem olyan dolgok, amik segítenek. Segítenek, hogy ne csak jók legyünk, hanem jóknak is látszódjunk. Az adományainknál nagyon fontos, hogy az adományozó megkérdezi, hogy mi történt azzal, amit én adtam, be tudjuk bizonyítani neki, hogy az jó helyre került, és jó célra használtuk föl. És legyenek jó programjaink, amikkel mi dolgozunk. Van éves tervünk, ezt tudjátok nagyon jól, az Országos Karitász összeállítja az éves tervét, ebbe belekerülnek az egyházmegyei programok, és utána ti megkapjátok is, a plébániai karitász csoportok is elkészítik. Tehát a karitászosok nem azt csinálják, hogy rágják a ceruza végét, hogy édes Istenem, a jövő hónapban mit csináljunk. Nálunk mindig van rengeteg tennivaló, vannak kihívások. Miért jó, ha van a plébánián karitász csoport? Tudjuk teljesíteni a szeretett parancsot. A másik, leveszi a plébános válláról a feladatot a segítésben. Harmadik, új és élményszerű közössége lesz a plébániának. Negyedik, új híveket is szerzünk a karitász munka által. Ötödik, a gyerekek és az ifjúság bevonására is alkalmas. Mondtátok többen, hogy eltelt 30 év, és hát, hogyha megy fölöttünk az idő. Frissítsetek, tessék kérem szépen a fiatalokat, az újakat is befogni. Nálunk van ilyen, hogy karitász junior, ez a világon egyedülálló, sehol nincs, csak Magyarországon, innen az egyház megyékből indult, és van a Young Caritas, ami nemzetközi, az a középiskolás, aki a Caritas Junior, az általános iskolás csapat, most egyre népszerűbb, a Caritas Európa is érdeklődik iránta. Vissza kell mennünk az ősegyház korába, kedves testvérek, amikor az evangelizáció és a diákónia az ugyanolyan fontos volt, és az apostolok megértették, hogy mi Jézus szándéka. És megviccelt bennünket a gondviselés a Covid idején. Megállt az egyházi élet, azt hittük. Hogy a templomok bezártak, ne terjedjen a járvány, ne játszunk az emberek életével, oltás, és maradjunk otthon. Megmondom őszintén, megrendítő volt számomra a húsvéti feltámadási szertartást elvégezni egyedül a templomba, amikor bekiabáltam, hogy Krisztus világossága, és nem volt semmi. Nem válaszolták, hogy Istennek legyen hála. Borzasztó volt egy feltámadási szertartást egyedül elvégezni. Láttam, volt olyan atya, aki fotókat kitett a padról, hogy kihol szokott ülni. Hát ez nem segít. Azok csak képek. És tudjátok, hogy hogy élt az evangélium és az egyház a Caritas által a Covid idején, akkor háttérbe szorult az egyház, a segítés az egyház részéről, ezáltal éltünk, hogy mi mentünk és tettük a dolgunkat. Amikor azt mondta az AMTS-nek a vezető asszonya, hogy mindenki maradjon otthon. Egy hónap alatt utaztam 6000 kilométert. Úgyhogy minden nap vittük a segélycsomagokat. Akik kértek, karitászosok vállalták, gyártottuk az élelmiszercsomagot, megrendeltük érintkezés nélkül, és szállítottuk. Persze, hogy én is elkaptam a Covidot, de hát megyünk a Mennyországba, úgy voltam vele, legalább hamarabb oda kerülök. De látjátok, hogy még maradtam, tehát nem vitt el a Jóisten. Tehát a diakónia, az evangelizáció elhalkult, a diakónia felerősödött. Ez óriási dolog volt számunkra, hogy már ilyen jó erős volt a diakónia. Isten a mi közreműködésünket is kéri a csodákhoz. Kellett az emberi közreműködés mindig, amikor 5 kenyér és 2 hal volt csak, és ott volt 15 000 ember. Ha ez a fiú nem adja oda, azt mondja, hogy az anyukám nekem csomagolta, mert az én anyukám olyan anyuka. Miért veszitek el? De ő odaadta. És Jézus ebből az 5 kenyérből és a 2 halból tudott 15 000 embert jól lakatni úgy, hogy még 12 kosár maradékot szedtek össze. Mi kellünk az Isten csodájához. A gondviselés, tudjátok, az nem úgy működik, hogy mondjuk éjjel 2-kor megnyomja a Mennyországba Szent Péter a véscsengőt, hogy 13-as, 35-ös, 42-es angyali egység riadó. Menjetek le Kazincbarcikára, mert ezek annyi mindent elrontottak, hogy helyre kell hozni. Indulj! Nem így működik. Nem az angyalok jönnek le, hanem embereket hív meg. Téged, 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 meg engem. Tegyetek jót, hogy boldogok lehessenek az emberek. És amit az Isten kezébe teszek, azt megsokszorozza, amit nem, az úgy marad. Gondviselés eszközei, evilági dolgok és személyek. Jézusra irányítsuk a rászorulóknak a figyelmét. Nagyon fontos, amikor nekünk hálálkodnak, hogy önön a jó Isten segített. Tetszett már rá gondolni, nehéz helyzetben van, igen. Na hát mi voltunk azok, akiket küldött a jó Isten, hogy segítsünk magának. Ezt tudatosítsuk az emberekbe mindig. Mondjátok el nekik egyre többször minden alkalommal. És ugye van az, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, ezzel mit kezdjük? Kezdjük el ezeket az embereket kimozdítani ebből a nem jó magatartásból. Ehhez is segíteni kell őket. Vannak nagyon jó programjaink, például az öngondoskodás, amiben ugye az Úr Jézus azt hangsúlyozza, mert teremtésben van, hogy hajtsátok uralmatok alá az egész földet. Ez egy feladatunk, az élet hétköznapi feladatait megtenni mindenkinek. És hogy mit tudsz te tenni, hogy a helyzeteden javíts. A katolikus karitász, amikor segít valami nagyobbat, mindig először egy első lépést várja a rászorulótól. Együtt lépkedünk. Például ilyen a Szép Otthon programunk, amiben 50 családunk van, vagy a Zöldellő kertek, ami most folyik, ahol vetőmagot és palántát adunk. 4354 család ássa föl a kertjét, ülteti be vetőmaggal, palántával, mert hogy hozzájáruljon ehhez is. Vagy valaki megkérdezte tőlem, ez most nekünk olyan 8,4 millió forintomba kerül, hogy nem lett volna egyszerűbb, hogyha venni belőle zöldséget és kiosztani? És mondtam, hogy nem. Miért? Azért, mert ezt a pénzt a családok megtízszerezik. Mert ezekből a vetőmagokból és a palántákból sokkal több bevételük lenne fizikai értelemben, mint amit mi ebbe befektetünk. És a másik, hogy megtanulják megbecsülni az élet kihívásait és a földet. Szent Ágoston ugye mondja, hogy jó a közösség, ott jól megy az ima és a munka is. Erősítsétek a közösséget, legyenek jó közösségi programjaink. És ő imádkozik velünk, te lélegezz bennem, szent lélek, hogy szent dolgokat gondoljak. Te űzzél engem, szent lélek, hogy a szeretetet tegyem. Te csalogass engem, szent lélek, hogy a szentet szeressem. Te erősíts engem, szent lélek, hogy a szentet őrizzem. te úvj meg engem, Szentlélek, hogy a szentet többé el ne veszítsem. Ferenc pápa, nagyon sok minden dolog él bennem, az ő közvetlenségéből, profétai dolgaiból tudta, hogy mire van szükségünk. Leó pápa is ugyanezt teszi. Ő még csak egy éve. Nagyon tetszett nekem, amikor ezt mondta Ferenc pápa, hogy éljetek, ne csak éldegéljetek. Tessék kérem szépen élni. Ez a lényeg az egyházközségünknek. Paptestvéreknek azt szoktam mindig mondani, legyünk boldog papok. Karitászosoknak legyél boldog karitászos. Édesapa, legyél boldog édesapa, édesanyja, legyél boldog édesanyja, gyerek, legyél boldog gyerek. És ezt a krisztusi úton tudod elérni. És ehhez kell nekünk az élmény. Élménycentrikus a mai ember. Mit jelent az élmény? Életünk céljának a legfontosabb eszköze a boldogság felé vezető úton, lehetőleg mennél több legyen belőle, mindenkinek joga van hozzá, és kötelessége is ezt adni a másiknak, édes legyen és ne keserű, nyitott szívvel adjuk és fogadjuk, mert csak így lehet. Kozma László verse Árpád-hegyi Szent Erzsébetről gyönyörű. Nem tudom, hogy ő karitászos volt-e, engem mindig megindít és tanít ez az utolsó sor, amiben így ír. És akkor halkan fohászkodni kezdtem. Kenyérillat töltse be a lelkem, mint Erzsébet, úgy adhassak én is, mi átfut az emberek szívén is. Felderíti elesettek sorsát, akár kenyérillattal a rózsák. Ezek vagyunk mi. Nekünk is ezeket kell tenni. Befejezésképpen utolsó, amit szeretnék mondani nektek, hogy milyen feladataink, milyen kihívásaink vannak. Jól jegyezzük meg, hogy a rászorulók sohasem arra emlékeznek, hogy mit kaptak tőlünk, viszont arra, hogy azt hogyan adtuk. Mekkora szeretettel. Én tudom, hogy ezt így 30 esztendőn keresztül igyekeztetek nagy szeretettel megtenni. Ő Isten áldjon meg érte benneteket, és kívánom, hogy a Szentlélek Úristen vezessen minket, merjünk rá hallgatni, hogy ugyanezt tudjuk majd tenni. Át kell adni az új generációnak, a jövőnek ezt, mert majd, ha azt fogják itt ünnepelni, mi már nem leszünk itt ezen az ünnepségen, hogy 100 éves a kazincbarcikai plébániai karitás csoport. És majd fognak ránk emlékezni, hogy ezeknek volt 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves, és ilyen poros képeket mutatogatnak majd rajtunk, fogják nézni, hogy igen, az volt a dédi-dédi ükük nagymamám, aki nekik is ez a tanítás szól. Hála legyen érte a Jóistennek, köszönöm szépen még egyszer mindannyiótoknak a munkáját, a Jóisten áldjon meg bennünket, Árpádházi Szent Erzsébet, a katolikus karitásznak a védőszentje, legyen égi közben járunk.
Árvai Ferenc atyát, az Egri főegyházmegyei karitász igazgatóját hallották.